Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amit az írva található a 105. Zsoltárban, az első 7 versében, majd a 16-tól a 22-ig terjedő versekben. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt, énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki. Emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához. Keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Ti Ábrahám utódaikig szolgái vagytok, Jákobnak fiai, akiket kiválasztott. Ő az Úr, ami Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Azután éhséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, s az Úr szava igazolta őt. Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő drága igéjét, hogy lelkünkben mi is ma növekedhessünk, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, te eléd jöttünk-e vasárnapon, Urunk, mert szomjas a mi lelkünk, nem csak vízre, hogy ebben a nagy hőségbe szomjunkat oltsa, de sokkal nagyobb, Urunk, az a belső szomjúság, amely hajt, amely indít, amely ma is te eléd hozta a mi életeinket, mert, Urunk, szükségünk van a te igédre, és szükségünk van arra, hogy megitass bennünket az élet vizének forrásából. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hiszen látod életünket, emberi nyomorúságainkat, gyengeségeinket. Kérünk, oldozz fel bennünket mindezek alól, hogy teljesen szabadon tudjunk a te igédre figyelni, s hogy ez az ige életté lehessen minnyájunkba. Te áld meg, Urunk, az ige hirdetőjét, hogy szent lelked ereje által tudja hirdetni közöttünk az őre elbízott üzenetet. S kérünk, Urunk, az ige hallgatóiért, hogy meg tudjuk nyitni szívünket, és hogy a te szavad egészen a szívünkig, lelkünkig juthasson el, hogy elengedjük, ami emberi, s megragadjuk, ami te tőled való. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, könyörülő szereteteddel légy közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Mózes első könyvének 49. részéből, a 49. rész 22. verséből a következőképpen. Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ha feltenném a kérdést, hogy vajon mi az erősebb, a kő vagy a fa, minden bizonnyal a többség a kőre voksolna. Hiszen kőből sokkal maradandóbb épületeket, házakat, hidakat lehet emelni, mint fából. A fának a sérülékenységét éppen a mi templomunk tragikus története is igazolja. Azonban, ha egy kicsit alaposan megvizsgáljuk a kérdést, akkor azt találjuk, hogy egészen hétköznapi esetekben is erősebbnek bizonyul a fa a kőnél. Azokon a területein a világnak, ahol még a technika nem ért el a mi fejlettségi szintünket, de régen a mi területünkön is úgy választottak szét nagy kőtömböket, hogy aztán azt beépíthessék, megmunkálhassák, hogy fából készült ékeket vertek a repedésekbe, ezeket a fa ékeket vízzel locsolták, és az szétfeszítette még a hatalmas kőtömböket is. De nem kell ilyen messzire mennünk térben vagy időben, hiszen egészen hétköznapi tapasztalatunk az, amikor járunk elünk az utcákon, hogy a fák gyökere utat tör, és még az aszfalt is megadja magát, felpuposodik, engedve a holt anyag az élő fának. Az élő fa tehát felülkerekedik, meghaladja, nem csak magasságban sokszor, hanem erőben is a holt követ. Valahogy így érthette Jákob is a Józsefnek szánt áldást, amikor a textusként felolvasott igét búcsúzóul elmondja legkedvesebb fiának. Azt látjuk, kedves testvéreim, sokan ismerjük József történetét, hogy József élete során valóban sokszor ütközött falakba, néha a szószoros értelmében, néha pedig átvitt értelemben is. Azért tudott azonban felülkerekedni, tudta túlnőni, meghaladni a kőfalakat is, mert élő közössége volt az élet urával, Istennel. A mindenható volt József életének, erejének és hitének a forrása. Ezért nem lehetett őt elpusztítani, nem lehetett őt megkerülni, nem lehetett őt figyelmen kívül hagyni. Valami módon állást kellett vele szemben foglalni. Újra és újra a refrénszerű visszatérő gondolata Mózes első könyve ezen fejezeteinek, hogy az Úr Józseffel volt. Ez az a gondolat, ez az a hitvallás, ez az az erőforrás, ami végig kísérte József életét. Az Istennel való életközössége minden gyűlölködő, irigy, számító és istentelen hideg kőfalat szétfeszített, hiszen az Istentől nyert életet nem lehet kövekkel körbezárni. És ezen a ponton, mint ahogy oly sok más ponton is, ahogy a Biblia kutatói rámutattak, József személye előképe az Ószövetségben az Úr Jézusnak. Hiszen az Úr Jézus sem maradhatott a kősírban. Az Istennel való élet közössége révén feltámadt. Minden ördögi és emberi, megsemmisítő, és őt elrejteni akaró szándék ellenére, az élet fejedelme legyőzte a halált, és diadalmasan lépett ki a sziklasírból. Ahogy az élő fának még a kő sem tud megállt parancsolni, úgy az élet urát sem tudta a halál fogva tartani. Nem lehet megkerülni, nem lehet számításon kívül hagyni, igenis számolni kell Jézus Krisztussal. Így van ez mindazokkal is, akiket az élet ura, Jézus Krisztus vezet, és az ő szent lelke által újjászül. József személye az Istennel való életközössége miatt megkerülhetetlen. Azt is mondhatnánk, hogy megosztó személyiség. Valami módon állást kell foglalni vele szemben, akik érintkezésbe kerülnek vele, nem kerülhetik meg az ő személyét. A Biblia ilyen egyszerűen fogalmaz azokkal kapcsolatban, akik Istennel életközösségben az ő gyermekeiként vannak jelen ezen a világon. Aki áld téged, áldott lészen, és aki átkoz téged, átkozott lészen. Azt látjuk, kedves testvéreim, a Biblia történetéből is, hogy a Józsefhez való viszonyulás meghatározta a vele kapcsolatba kerülő embereknek a sorsát. És kedves testvéreim, nincs ez másként az Úr Jézussal sem. Hiszen a vele való kapcsolatunktól, attól, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, függ nem csak a földi sorsunk, hanem az örök sorsunk is. Nyilván nagyon sokan ismerjük már József történetét. Hallottunk róla igehirdetéseket, jelleméről, fejlődéséről, változásairól, olvashattunk már róla történeteket. Most azt vizsgáljuk meg az ige alapján, hogy milyen jellemekkel találkozott József, milyen falakba ütközött. Hogyan kerekedett felül, haladta meg ezeket a kőfalakat József az élet lelkének vezetésével. Végül pedig majd azt vizsgáljuk meg, hogy milyen sorst jutott azoknak, akik különböző módokon reagáltak a közöttük megjelent hívő életre. Tesszük mindezt azért, kedves testvéreim, mert Isten gyermekeiként mi is az életet képviseljük a halál kultúrájának kellős közepén. Tanulhatunk azokból a kőfalakból, azokból az emberi tulajdonságokból és jellemekből, amelyekkel József termő ága is szembe került. Hiszen hasonló kihívásokkal kerül szembe ma is, hasonló kihívásokkal szembesül a mai keresztény ember is. Az ige alapján pedig nem csak azt érthetjük meg, hogy miként kerekedhetünk felül ezeken a minket körülvevő kőfalakon, hanem azt is megláthatjuk, hogy akik helyesen viszonyultak Józsefhez, akik igazán hallgattak rá és hozzá kötötték az életüket, milyen áldásokban részesültek. Így lehet áldottá a mi életünk is, ha az Úr Jézusra figyelve, neki engedve az ő tervét valósítjuk meg az életünkben. Próbáltam azokat a szereplőket, akik József történetében összetalálkoztak Józseffel, vagy valamilyen módon kapcsolatba kerültek vele, a teljesség igénye nélkül három csoportba összefoglalni. Az alapján, hogy hogyan viszonyultak Józsefhez. Ez a három csoport pedig így néz ki, sem József, sem az ő Istene nem kell. Ebbe tartozik az első csoportba tartozó emberek. Szóval a második csoport, csak József kell, az ő Istene nélkül. A harmadik csoportba pedig azok tartoznak, akik azt mondták, hogy József Istene kell. Az első csoportba tehát azok tartoznak, akiknek sem József, sem az ő Istene nem kell. Azt látjuk, hogy az egyik fal, vagy jellem típus, amivel szembe került József, az a testvéreinek a hozzáállása volt. És azért fontos ezt itt az elején megjegyezni, mert a testvéreknek a jelleme, gondolkodás módja sokat változott a történet végére, és majd az ő személyük fogja keretezni ezt a példasort. De itt az elején azt látjuk, hogy Józsefre egészen másként reagálnak, mint a végén. Hogyan is reagáltak? Mi jellemezte őket? Irigység, harag, gyilkos indulat, nyereségvágy, hazugság. Az, hogy Isten Józseffel volt, ezt váltotta ki a testvéreiből. Irigységet, haragot, gyilkos indulatot. Vajon nem ugyanígy viszonyultak-e a farizeusok, a főpapok, Júdás vagy éppen a csőcselék Jézusra? Nem ugyanígy viszonyultak-e hozzá? Irigység, harag, nyereségvágy, gyilkos indulat hajtotta őket. És azt látjuk, hogy a krisztusi ember szintén hasonlókkal találkozik manapság is. De a menedék, a megoldás, ahogy József életében volt, az Istennel való kapcsolat. József nem vonta meg egy pillanatra sem, mindezen dühösködések ellenére sem, a bizalmát az élő Istentől. Bízott ígéretének teljesülésében, még akkor is, amikor a kút sötétjében vagy a börtön mélyén volt. A második csoportba azok az emberek tartoznak, akikre a következő a jellemző, József kell, de az Istene nem. Ezek között is egyet szeretnék kiemelni, akire a következő gondolata jellemző, csak József kell, lehetőleg isteni erők és megnyilvánulások nélkül. Ez pedig nem más, mint Potifárnak a felesége. Azért kezdem ezzel, mert talán ez a legnyilvánvalóbb, kevésbé furmányos a szándék mögötte. Nemes egyszerűséggel a sátán az óemberünkön keresztül állít falakat az élettel szemben. Nézzük, hogy Potifár feleségét mi motiválta. Hiúság, telhetetlenség, tisztátalan vágy, és amikor nem kapja meg Józseftől azt, amit akar, akkor jön a bosszú és a hazugság. Azt látjuk, hogy újra és újra próbálkozik, kísérti Józsefet, nem adja fel. Potifárnak a feleségét nem zavarja, nem törődik vele, hogy amit tenni akar, az sérti Potifárt, még kevésbé zavarja, hogy sérti József istenét. Lehetőleg József ne beszéljen Istenről. Neki József kell, Isten nélkül. Te jó vagy nálam Isten nélkül is. Így is fordíthatnánk Potifár feleségének a szavait. Sokszor azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a sátán is éppen erre appellál. A hiúságunkon keresztül próbál bennünket becserkészni és letéríteni az Isten útjáról. Jó vagy nálam Isten nélkül is. Az Isten nélküli énünkre próbál appellálni a sátán, és hogyha mi ezt az Isten nélküli énünket tápláljuk és erősítjük, akkor biztos a bukás. Jézusnál nyilván azért nem járt sikerrel a sátán ezekben a kísértésekben, mert maga az Úr mondja, jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Azt látjuk, hogy valóban nem tudta mivel megfogni a sátán Jézust, de azért ennek ellenére újra és újra próbálkozott nála, azonban Jézus újra és újra igével, Isten szavával hárítja el a támadásokat. Megdöbbentő volt ezen elgondolkodni, ezen a kitartásán nem csak Potifár feleségének, hanem a sátánnak is, hogy újra és újra próbálkozik a hívő emberek támadásával, annak a biztos tudatában, hogy vereségre van ítélve. Az ő teljes kudarcának és végső vereségének a tudatában újra és újra próbálkozik. Nem kellene nekünk sokkal keményebben ellenállnunk, és az ő újra próbálkozásaira újra szembe menni vele, a mi győzelmünknek a biztos tudatában. Egyáltalán biztosak vagyunk-e a győzelemben? Nem a magunk erejében, hanem a Krisztus végső győzelmében. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy itt Potifár feleségének a próbálkozásainál József ott hibázott, hogy vonakodott. Nem mondott elsőre nemet a kísértésre. Bennünk sajnos van szövetségese a sátánnak, a Biblia ezt úgy hívja, hogy az óember. Mi nem állhatunk szóba a sátánnal, nem állhatunk szóba a másik hiúsággal, mert az a mi hiúságunkat hozza majd elő. A hiúságra hiúság fog felelni, és ez megnehezíti az ellenállásunkat. Ez az az eset, kedves testvéreim, amiről azt mondja Pál, szaladj, fuss el ezelől a kísértés elől. Ne mérlegelj, ne okoskodj, ne magyarázkodj, ne tégy bizonyságot, hanem fuss. Fuss és menekülj Jézus Krisztushoz. Ezzel a kísértéssel szemben másként nem lehet megállni. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a hiúságon és a testi-lelki paráznasságon keresztül nem csak a hívő egyéneket, hanem a hívő közösségeket, az egyházat is kísérti a sátán. Amikor próbálja arra rávenni, nem csak a hívő embereket, hanem az egyházat is, hogy ne az egyház urának akarjunk megfelelni, hanem a világnak. Ne az egyház urának akarjunk tetszeni, hanem a világi embereknek. Ne az Isten tervét, hanem az istentelen világ tervét valósítsuk meg. És a világ nagyon szereti az ilyen idézőjelben hívő embereket, akiket úgy be tud vonni a maga közösségébe, akikre tud hatással lenni, akikkel jól el lehet bratyizni, akiktől néha elhallgatja Jézus nevét, de nem kell ezt erőltetni. Addig vagy jó nálam, amíg magadat adod. Addig vagy jó nálam, amíg nem beszél sokat Jézusról. Addig vagy jó nálam, amíg átveszed azokat a módszereket és eszközöket, amiket én használok, és ezt próbálod te is az egyházba bevinni. És rá akarja venni a világ a lelki paráznaságra a hívő népet, hogy úgy éljen, úgy beszéljen, úgy gondolkodjon, úgy viselkedjen, úgy öltözködjön, mint az istentelen világ. Mert akkor majd megfelelünk a világnak, akkor majd tetszeni fogunk neki, akkor majd meg fog dicsérni, hogy ezek a jó hívők, ezek a jó keresztjének. De a Biblia nem erről beszél. Azt mondja Pál apostol a Galáciai levélnek az első részében, a 10. versben, mert most embereknek engedek-e, vagy az Istennek? Embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Ne hagyjuk, kedves testvéreim, hogy becsapjon minket a világ. Mi mindig idegen test leszünk ebben a világban, és mindig ellenségei leszünk a világnak. Ne annak akarjunk megfelelni, aki a mi Urunknak és nekünk az ellenségünk, hanem annak akarjunk tetszeni és a kedvében járni, és annak akarjunk megfelelni, aki minket megváltott az ő élete árán. Ezért figyelmeztet minket az ige, hogy ne engedjünk a kísértésnek, ne engedjük, hogy a hiúságunkon keresztül befolyásoljon a sátán, hanem fussunk el, meneküljünk Jézus Krisztushoz, és ne a világnak, hanem Istennek akarjunk tetszeni és megfelelni. Ebben a csoportban, akiket úgy jellemeztünk, hogy József kell, de az ő Istene nem kell, a következő társaságba azok tartoznak, akiknek a Józsefben megnyilvánuló isteni áldások kellenek, de az áldások forrása Isten már nem kell. A sorban talán Potifár az első. Ő nagyon jól felmérte azt a helyzetet, amikor József rabszolgaként hozzákerült, hogy az Úr Józseffel volt. Ő azonban nem irigy rá, mint József testvérei, hanem azt nézi, hogy hogyan lehet hasznom ebből. Hogyan profitálhatok én abból, hogy itt van nálam az én házamban az Isten embere? Hogyan virágozhat fel majd az én háztartásom, az én gazdaságom azáltal, hogy az Isten emberét megbízom annak vezetésével? És amíg profitot termel, amíg úgy alakítja a dolgokat, ahogy nekem kedves, még kell, de amikor már problémássá válik, akkor már megszabadul Józseftől. Nem József Istene kell, nem is József személye igazából, hanem azok az áldások, amik rajta keresztül érkeznek. Amíg megfelel az elképzeléseimnek, elvárásaimnak, támogatom, aztán amikor kellemetlen, szabadulok tőle. És azt látjuk, hogy Potifár nem áll ki József mellett, mert valószínűleg tudja, hogy a felesége ludas volt ebben a dologban. Azt látjuk, hogy nagyon sokan így viszonyulnak Jézushoz is, és így viszonyulnak a kereszténységhez is. Amíg az elképzeléseimnek megfelel, támogatom, aztán szabadulok tőle. Gondoljunk csak Júdásra. Ő 3 évig járt Jézussal, mert volt a fejében egy hamis istenkép, egy hamis messiáskép, egy hamis elvárás, és amikor nem annak megfelelően cselekedett Jézus, akkor őt eladta és elárulta. Megvált tőle. És ma is vannak ilyenek, kedves testvéreim, akik ugyan megélnek az egyházból, de nem élnek az egyházért, és nem élnek az egyház uráért. Addig kell Jézus, addig kell a hívő ember, amíg profitálni tudok belőle. Amikor már lemondással, amikor már áldozattal jár, akkor már nem kell belőle. Aztán a következő személy a börtönigazgató, akivel kapcsolatban egy nagyon érdekes félmondatot olvasunk. Amíg Józsefre bízta a munkát, semmi gondja nem volt. Nagyon sokan ma is így tekintenek az egyházra, meg így tekintenek a hívő emberekre, hogy rá lehet bízni a munkát azért, hogy én gondtalanul és gondatlanul élhessek. Sokszor ma is a lelkiismeretes hívőket kihasználja, bolondnak nézi a világ. Én nem csinálom meg, majd megcsinálja az a buta hívő. A hívő ember azonban nem hiszékeny ember. És a másik nagyon fontos gondolat, hogy nem azért vagyunk itt, hogy a nem hívő embereket tehermentesítsük. Nem az a célunk, hogy gondtalanná tegyük a nem hívő világot. Nem az a célunk, hogy megvalósítsuk, vagy közérthetően szólva jobbá tegyük a világot. Ugye nagyon sokan ezt szeretnék, és ezt várnák el a hívő emberektől is, meg az egyháztól is, hogy tegye jobbá úgy a világot, ahogy mi elterveztük. Legyen az egyház az eszközünk, a segítőnk abban, hogy olyan világot építsünk, amilyet mi akarunk építeni a magunk erejéből, magunknak, Isten nélkül. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Jézus sem jobbá tenni, hanem megváltani, magának visszaszerezni jött a világot. Itt vannak nagyon sokan eltévedve, mert azt gondolják, hogy Jézus azért jött, hogy nekem jobb életem legyen. Hogy Jézusnak az a dolga, hogy engem szeressen meg, megbocsásson meg, üdvözítsen. Jézus nem azért jött, hogy jobbá tegye a világot. Ő nem egy ilyen szociális reformer vagy forradalmár volt. nem volt Greenpeace aktivista sem. Jézus nagyon egyszerűen szólva azért jött, hogy visszaszerezze az atyának azt, ami az övé, a teremtett világot. Hogy visszahódítsa az atyának azt, ami a teremtés jogán őt illeti meg, csak amit előzőleg a sátán próbált tőle lenyúlni csúnya szóval kifejezve. Igen, kedves testvérem, Jézus ezért jött, hogy visszahódítsa magának a világot, és nekünk Jézus tanítványaiként nem lehet kevesebb dolgunk. Nem mehetünk el mindenféle világmegváltó irányzatokat követve, vagy saját magunkat megvalósítva, jobbá téve a világot mindenféle irányba. Nekünk az a dolgunk, hogy Jézus jogát a saját életünk felett először, aztán e világ felett érvényre juttassuk. Ezért vagyunk itt, ezért vagyunk keresztjének, hogy visszahódítsuk a világot annak, akié, az élő Istennek, aki teremtette. Aztán a következő szereplő, akivel találkozik József, az a főpohárnok. Azt látjuk, hogy csak addig kell neki József, amíg jó hírt mond, amíg megszabadul, utána pedig elfeledkezik róla. Ezt a hozzáállást is ismerjük, ugye sokszor halljuk, csak most segíts meg Istenem, csak most az egyszer, utána jó leszek, utána majd megyek templomba, utána megváltoztatom az életemet, csak most segíts meg. És amikor elhárul a baj, elfeledkezik az ember a fogadalmairól. Azt látjuk, hogy ez a főpohárnok is, miután kiszabadult, belevetette magát a világ forgatagába, és elfeledkezett Józsefről évekig. Hallja az igét, de a világnak gondja és a gazdagságnak családsága, mint tövis, megfojtja a hallott igét. Erre figyelmeztet ugye az Úr Jézus is a magvető példázatában. És végül a fáraó az, akivel találkozik József, persze mindközül a legpozitívabb szereplő. Isten eszköze József felemelésében. József tudása, képessége kell, de az Isten, aki mögötte áll, nem. Nem olvassuk azt, kedves testvéreim, hogy Józsefen kívül bárki mást, vagy az József Istenét felemelte volna ez a fáraó. Megtette Józsefet Egyiptom második emberének, nagy méltóságra emelte, ennyiben az Isten eszköze volt, azonban az élő Istent nem tette az urává, nem tért meg, nem fogadta el József Istenét saját maga számára Istenként és Úrként. Nem olvassuk azt, hogy a fáraó, miután József ilyen csodálatos módon megfejtette az álmát, és kiszabadította Egyiptomot a nyomorúságból, nem olvassuk azt, hogy a fáraó elkezdte volna tisztelni József Istenét, és minden bálvány fölé emelte volna őt. Hallgatott ugyan Józsefre, azonban mivel József Istene az áldás forrása nem kell, így az áldás is csak addig tart, amíg József él. Ez az áldás csak időleges, földi és a földi életre szól. Van azonban egy örök és örökké valóságra szóló áldás is, és majd a végén erről lesz szó. De mielőtt ezt a gondolatot lezárnám, egyrészt szeretném elmondani, hogy ezek az emberek, akik így kerültek kapcsolatba Józseffel, akiknek igazából József Istene nem kellett, ezek mind eltűntek a történelem süllyesztőjében. Akár Potifár, akár a felesége, akár a börtönparancsnok, akár maga a fáraó is. És majd meg fogjuk látni a történet végén, hogy akik igazán Józsefhez kötötték az életüket, akiknek József Istene kellett, azok maradtak meg, nem csak a történelemben, hanem az üdvtörténelemben is. És azt kell látnunk, amit megtanulhatunk Józseftől, hogy ő hogyan reagált ezekre a fent említett falakra, ezekre az akadályokra, amikbe beleütközött. Látjuk itt a különböző emberi hozzáállásokat, a hátsó szándékokat, mindenféle olyan indulatot, ami talán elkedvetleníthette volna Józsefet. Ezzel szemben azt látjuk, hogy ő Isten szabadító művét, ígéretének teljesedését látja ezekben. És azt látja, hogy lépésről lépésre az az Isten vezeti, aki adta neki az ígéreteket. És egy pillanatra sem veszi le a tekintetét sem Istenről, sem az ő ígéreteiről. És nem rázza az öklét Isten felé. Pedig ő aztán igazán megtehette volna, hogy hát Uram, nem ebben egyeztünk meg. Nem ezt ígérted nekem. Hol van itt a nap, a hold, a csillagok, amik előttem leborulnak? Hol vannak a búzakalászok, amik meghajolnak előttem? amikor itt vagyok a kút mélyén, vagy itt vagyok a börtönben, vagy itt vagyok a rabszolgaságban. Nem ezt látjuk József életében. Azt látjuk, hogy ő hűséges Istenhez, és mindezen körülmények ellenére is Istenre néz, Istenben bízik, és ez az ő erőforrása. Végül pedig a harmadik csoportba azok tartoznak, akiknek József Istene kell. Azok részesülnek örök áldásban, akik meglátják, hogy az áldások forrása József Istennel való életközössége. József azért áldott, mert ismeri az élő Istent. A vele való közössége teszi Józsefet áldottá és áldássá. Azt látjuk, kedves testvérem, hogy az elején mondtam, a testvérek komoly jellemformálódáson mennek át. Néhány leckét nekik is meg kell tanulniuk ebben a történetben, nem csak Józsefnek. És végül azt látjuk, hogy a testvérek bűnbánatra jutnak. Belátják, hogy vétkeztek testvérük ellen. És keservesen megbánják a bűneiket. És ez az, kedves testvéreim, ami számunkra is az egyetlen járható út, az Istennel való kapcsolatfelvétel tekintetében. Azt látjuk, hogy a testvérek Józsefen keresztül ismerik meg az addig számukra ismeretlen Istent, ezért a bűnbánatuk után Józsefhez kötik az életüket, már nem csak testileg, hanem lelkileg is testvérek lesznek, hiszen József Istene lesz az ő Istenük is. Aki azt a sok rosszat, amit a testvérek gondoltak József ellen, jóra gondolta fordítani. Végre a vérségi testvéri kapcsolaton felül létrejön közöttük az igazi lelki testvéri kapcsolat, a József Istene az ő Istenük is lesz. És József testvéreinek az életében folytatódik az áldás. József halála után megszűnt az áldás Egyiptomon, megszűnt az áldás a fáraón, eltűntek a történelem süllyesztőjében Potifárral együtt. Azonban József testvérei, akik József Istenéhez kötötték az életüket, és az ő leszármazottaik végig hordozzák magukban az Isten itt tervét, nem csak időleges áldásokat nyernek, hanem örökkévaló áldásokat is. Örök áldás birtokosai lesznek azáltal, hogy az Isten által küldött szabadítóval rendezik a dolgaikat, és hozzá kötik az életüket. Testileg, lelkileg rokonaivá válnak. Erről beszél az Úr Jézus is az Új Szövetségben, amikor elmondja, hogy kik is az ő rokonai valójában. Azt mondja, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Kedves testvéreim, kössük mi is az Úr Jézus Krisztushoz az életünket, valósítsuk meg az ő tervét a hétköznapjainkban, legyünk az ő testvérei azáltal, hogy teljesítjük az ő atyának akaratát, és akkor mi is áldottak leszünk, és mások számára is áldássá lehetünk. Úgy legyen. Amen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy tanítottál bennünket József életén és történetén keresztül. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy mi 21. századi gyermekeidként hogyan kerekedhetünk felül, hogyan nőhetünk felül a minket körülvevő kőfalakon, mindenféle rideg és hideg számításon, irítségen, gyűlöleten, haragon. Köszönjük neked, hogy Józseftől is tanulhattunk. Segíts nekünk arra az életközösségre eljutnunk veled, amiben József is volt. Hogy a nehézségek és nyomorúságok ellenére ne fellázadjunk, hanem annál inkább meneküljünk hozzád. Egy pillanatra se vegyük le a tekintetünket rólad és a te ígéreteidről, és hadd tudjunk mindazokban a helyzetekben, ahova te állítottál bennünket, tökéletesen helytállni, nem a magunk erejével, hanem a te erőddel, nem magunknak dicsőséget, hanem neked dicsőséget szerezve. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy hadd legyen nyilvánvalóvá számunkra az, hogy te velünk vagy, és ne csak számunkra legyen ez nyilvánvaló, hanem a környezetünk is hadd láthassa meg, hogy a te áldásod van rajtunk, azért, mert élő napi közösségben vagyunk veled. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, a te királyi uralmadat a mi életünkre nézve is elfogadni, és engedni, hogy az jusson érvényre. És így szeretnénk a te gyermekeidként, a te követeidként ebben a világban jelen lenni, hogy a te királyi uralmadat kiterjesszük mindazokra a területekre, ahova te küldesz bennünket. Akár a családban, akár a munkahelyen, akár az iskolában, bármilyen közösségben vagyunk is. Hadd képviselhessünk téged hitelesen, és hadd tudjunk úgy hozzád vonzódni, hogy másokat is hozzád vonjunk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így áld meg a mi életünket, a mi feladatainkat, a mi munkáinkat, de a pihenésünket is. Könyörgünk most azokért, akik úton vannak, vagy útra kelnek, azokért imádkozunk, akik a testi pihenésüket töltik, vagy arra készülnek, attól, hogy lelkileg is felüdülhessenek a te jelenlétedben, Úr Jézus. Hozzuk eléd most gyülekezetünk kicsinyeit, nagyjait, te áld meg a mi egész közösségünket. Imádkozunk azért, mennyei atyánk, hogy te légy a betegeknek a gyógyítója, a gyászolóknak a vigasztalója. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, az egyház és nemzetünk ügyét, te adj ébredést és megújulást a te szent lelked által. Imádkozunk a világon üldözött keresztjénekért, hogy erősítsd az ő hitüket, és enyhítsd az ő fájdalmukat. És hozzuk eléd most azokat a területeit a világnak, ahol háborús helyzetek alakultak ki, te adj ott szerinted való békességet. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Megszabadítalak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek, erősödjenek meg kezeitek. Ámen.